Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, Farkas István Tamást, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnökét. Szeretettel köszöntöm állandó vendégünket, dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárt is. Én Ósanita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunk témája a kereszténység és a fenntarthatóság lesz. Kérdezem István, mit jelent ez a fogalom, hogy fenntarthatóság? A kereszténységet nem kérdezem meg, mert azzal úgy gondolom, hogy azért valamit a legtöbb ember tisztában van, de ez a fogalom, hogy fenntarthatóság, ez mit jelent?
Jó estét kívánok mindenkinek! Hát a fenntarthatóság egy köznapi szó, azt jelenti, hogy valami fenn tud maradni hosszabb távon. Hogyha így ökológiai vonatkozásban, meg hát általában is a társadalmi vonatkozásait nézzük, akkor az, hogy egy adott rendszer továbbra is működőképes marad. Ez a legfontosabb definíciója. Ugye sokan kutatták azt, hogy mitől marad egy rendszer működőképes, és itt jön be a fogalomba például a fejlődés is, a fejlődés kérdése. 1900-as évek második felében már elindult egy ilyen környezetvédelmi fejlődés a világban. Egyre többen ismerték föl, hogy szükség van a környezetvédelmére, és a Riói konferencia 1992-ben ült össze. Ez előtt egy tudós csoport, egy volt norvég kormány fővezetésével, lerakott egy dokumentumot az asztalra, és ő tűzte ki a fenntartható fejlődés célrendszerét. Ez a célrendszer szerint az a fenntartható fejlődés, talán így egyszerűen mondva, amikor a jövendő generációknak elegendő teret adunk az ő igényeiknek a kielégítésére, úgy elégítjük ki a jelen generációknak az igényeit. Később több tudós hozzányúlt ehhez a definícióhoz, és talán ez az egyik legjobb definíciója, hogy a fenntartható fejlődés az a társadalmi, szociális fejlődés, amelyik az ökológiai korlátok betartásával jár, szóval az ökológiai eltartó képességet nem lépjük túl.
Tehát egyre sok műsorunkban volt már erről a fenntarthatóságról szó, tehát nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy tehát azért beszélünk erről, mert ugye ezért is találták ki valószínűleg ezt a fogalmat is, mert úgymond veszélyben van ez az ökológiai terep. Tehát, hogy régen nem kellett ilyen, nem voltak ilyen fogalmak több száz évvel ezelőtt, hogy fenntarthatóság, de most ez már így az utóbbi 50 évben egyre többször szóba kerül, és egyre több területen szóba kerül. Tehát ezért is kell nekünk ezzel foglalkozni. Van egy ilyen fogalom is, hogy a világ ökológiai lábnyoma, ez mit jelent?
Hát a világ, ugye jó Isten mondta nekünk, hogy szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet. Hát betöltöttük a földet. Ez egyrészt ugye a létszámunkból adódik emberiségnek, de másrészt a fogyasztásunkból, az, hogy hogyan használjuk az erőforrásokat ezen a glóbuszon. Az ökológiai lábnyom egy olyan modell, ami azt írja le, hogy mekkora területet használ egy ember, vagy pedig hát akár egy nemzet. Ugye az életünkhöz szükség van az élelem előállítására, az energia előállítására, vannak hulladékaink, amit kezelni kell, és ez egy hektáros számmal jelzi azokat az életstílusunkból adódó fogyasztás, amit mondjuk egy adott nemzet egy főre jutóan megtesz. Na már most észrevették ugye a tudósok, hogy többet használunk föl, több területet használunk föl, mint amennyi rendelkezésünkre áll. Ez azt jelenti, hogy többet fogyasztunk, mint amennyi a raktárunkban van, szóval nem újulnak meg az erőforrásaink. Mint hogyha a kamránkból állandóan csak kivennénk, és nem rakunk be. Ha ez idő után, akkor egy családnak is elfogy az élelme. Így jár az emberiség is. Most már több erőforrást használunk föl 1972 óta, vagy 70-es évek óta, mint amennyi keletkezik a világban. Tulajdonképpen manapság 1,6 bolygónyi erőforrást használunk föl körülbelül minden évben.
Ez nagyon rosszul hangzik.
Hát az is, ugye három tényezőt szoktak megjelölni a föld eltartó képességek kiaknázására, kicsit bonyolultan mondtam. Az első, ugye a népesség, nagyon sokan azt mondják, hogy a népesedés robbanásszerű növekedése a fő oka a dolgoknak, de ahogy István elmondta, szerintem se, mert az egyfőre első fogyasztás robbant föl igazán, és a gazdag északi államok rengeteget fogyasztanak, rengeteg feleslegeset is, és ez az oka annak, hogy elhasználjuk a jövő generációknak, akár még a mi későbbi életünknek is a forrásait. És van egy harmadik tényező, amire sokan rendkívül reményteljesen tekintenek, ez pedig a technológiai fejlődés, mondván, hogy majd az megold minden problémát, csak hogy eddig azt tapasztaltuk, hogy a technológiai fejlődés mindig újabb és újabb igényeket generált, amik újabb és újabb fogyasztással jártak, tehát nem egyelőre nem megoldás.
Tehát nem úgy csökkenteni, hanem növeli az igényeket. Tehát...
Sajnos.
És hát nem egyformán, vagy professzor is említett, nem egyformán használjuk az erőforrásokat a Földön. Mondjuk Afrikában átlagosan kevesebbet használnak el, mint amennyi ugye rendelkezésre áll, szóval ott elvileg ott a fenntarthatósági területen belül élnek, mondjuk sajnos nagyon sokszor nagyon rossz színvonalon. Európában vagy Észak-Amerikában ez a helyzet más, mondjuk a nyugat-európai államok háromszorosát használják fel azoknak az erőforrásoknak, amennyi rendelkezésre állna, és mondjuk például Magyarország az 1,6-1,7-es egyébként világátlagnál van, és ez jellemző ugye a régiónkra is, ugye, Európának a keleti felén. De mindenképpen végig kell gondolnunk, hogy hogyan lehetne ezen a helyzeten változtatni, és ami egy kicsit aggasztó, hogyha visszanézünk az elmúlt 20 évre, akkor látjuk, hogy Németország, Dánia, az Egyesült Királyság elég sok környezetvédelmi technológiát vasolósított, meg sok környezetvédelmi döntést, szabályt hoztak, de ennek ellenére alig csökkent az ökológiai lábnyomuk. Szóval az erőforrás használattal ők rosszul állnak, szóval javítják, tisztább a környezetük, tisztábbak a folyóik, tisztább a levegő ezekben az országokban, de elhasználják egyszerűen a globális erőforrásokat. Ez úgy működhet, hogy például Európa a saját élelmét a őse területén 40%-kal nagyobb területen állítja elő, és nem azért van ez, mert nem tudnánk előállítani az élelmet, hanem olyan típusú, szóval olyan nagy területhasználatú növényeket vagy állatokat hasznosítunk és eszünk meg, ami nem tudjuk kielégíteni a jelenlegi fogyasztást, élelmiszerfogyasztást Európán belülről. Szóval, hogy kiterheljük a problémáinkat a harmadik világra, Latin-Amerikára vagy pedig Afrikára.
Ezeknek a nyugat-európai országoknak mennyi az ökológiai lábnyoma? Mondja, hogy Magyarországnak 1,6-1,7.
Hát, hogy háromszorosa körülbelül a Föld, hogyha azt nézzük egy bolygóra vetítve, szóval, hogyha azt nézzük, hogyha egy bolygónyit használnánk fel, akkor lennénk egyensúlyban, még körülbelül háromszoros. Az országtól is változik, de nagyjából mondjuk Hollandiának magasabb, de nagyjából ez a német, dán arány.
És a miénk is növekszik sajnos, mert ugye nő a gazdaság, és az óhatatlanul is azzal jár, hogy, hogy használjuk a földet. Tehát például a beépítettség mértéke ugrásszerűen exponenciálisan növekedett, és ki mondja azt, hogy kérem szépen ne építsetek, nem kell lakás, nem kell koncertterem, nem kell autóút, mert hogy az növeli a beépítettséget, és az visszahat az ökológiai lábnyomra. Hát ezt nem érti meg senki, hogy mi itt a baj.
Melyik területnek a legnagyobb, melyik országnak, melyik kontinensnek a legnagyobb a fogyasztása, ökológiai lábnyoma?
Hát az Amerikai Egyesült Államok az, amelyik ötszörös egyébként körülbelül, hogyha ebben a mérőszámban nézzük, akiknek a legmagasabb. Mondjuk annyi, hogy ott hatalmas területek vannak, szóval Amerikában még mindig kisebb a népsűrűség, mint mondjuk Európában, szóval ott nekik a kapacitásuk is nagyobb, de mindenképpen, hogyha mindenki úgy élne, mint az észak-amerikaiak, akkor 5 bolygóra lenne szüksége, hogy erőforrásokat előállítsuk.
Ugye be akarják vezetni ezeket olyan autókat, amit már nem ember fog vezetni, vagy tehát, hogy akár így ezek a technológia fejlődésével is, tehát, hogy biztos, hogy ezek meg úszoda van egy csomó házban, Amerikában, valahol 3-4 autó is van, tehát ezek mind-mind ugye olyan eszközök, amik azt gondoljuk, hogy ezek nem biztos, hogy szükségesek egy családba, hogy 2-3 autó legyen, lehet, hogy elég lenne egy is, legalábbis én ezt így gondolom.
Hát én ezt túlzásnak tartom tényleg, de be kell mondani, például Magyarországon, Budapesten is több család van, ahol 2 autó van, és el kell ismernem, hogy a férfi és az asszony külön-külön mennek munkába, meg a gyerekeket kell iskolába vinni, és így tovább, akkor bizony, hát nagyon is el kell az a második autó. Úgyhogy nagyon nehéz ezeket az igényeket visszafogni, és az, hogy valaki önként lemondjon róla, hát az jóformán elképzelhetetlen.
Hát az a baj, hogy általában is a társadalom és a gazdasági szabályozóink nincs beépítve az, hogy az erőforrásaink korlátosak. Ha azt nézzük meg, hogy mondjuk az energián milyen adó van, és a munkaerő milyen adó van, akkor sokkal többet fizetünk, egy munkáltató sokkal többet fizet azért, hogy valakit alkalmaz, mint hogy valamennyi energiát használ fel. Éppen ezért arra ösztönöz mindenkit, mármint hogy akik a munkáltatók, hogy kevesebb embert foglalkoztassanak, de akár több energiával. Én pedig az lenne ugye jó mindannyiunknak, hogyha mondjuk inkább a munkahelyek megőrzése lenne egy fő cél, mondjuk egy gazdaságpolitikában, és kevesebb energiafelhasználatra ösztönözne minket. Ez például így az egész adórendszerünk nem csak Magyarországon, hanem globálisan problémás.
És hát még egy dolog van, ugye minden közgazdász nem véletlenül a politikai nyomás hatására a választók igényeinek megfelelve azon igyekszik, hogy nőjön a gazdaság az országának, a vállalatának, a kontinensének a gazdasága növekedjen. És ez az állandó növekedés, ez egyszerűen fönntarthatatlan, tehát hiába próbáljuk így meg úgy kezelni a dolgot, ezt nem lehet sokáig csinálni, de a nyomás óriási. És még egy dolog van, amit sokszor szoktam emlegetni, hogy az egyénnek a szerepe az elhanyagolható, infinitizimális, tehát nem látszik az, hogyha én áldozatot hozok, mert mondjuk lemondok az egyik autómról, hogy attól kinek lesz jobb. Ez nem látszik. Hanem egy picike kis észrevehetetlen résszel kevésbé szennyeztem a levegőt.
Most ugye a Természetvédők Szövetségének elnökével beszélgetünk, de egy picit így filozófálgassunk már erről, hogy kinek lesz jobb, ha lemondok egy autóról. Tehát, hogy most nem csak így természetvédelmi szempontból, hanem hogy mégis, tehát, hogy ez mire lenne jó? Tehát az, hogy kevésbé szennyezem a levegőt, de még mire? Én azért kérdezem ezt, hogy saját példából tudom, amikor le kell mondani egy autóra, amikor hirtelen valamilyen baleset történt, vagy tönkre megy egy autó, és hogy ezt először hogy éli meg az ember. Aztán meg lehet szokni egyébként. És utána rájövök arra, hogy milyen haszon lehet belőle. Az önöktől kérdezem, hogy mi lehet még ennek a haszna, hogy nem szennyezzem a levegőt.
Én azt gondolom, hogyha már így, hogy ugye vannak problémák, és a problém okai vannak, és nem véletlen, hogy mondjuk a Biblia tanít nekünk néhány dolgot, ami ezekre a problémákra is valamilyen választ adhat. Azt gondolom, hogy a gondviselés is egy kulcs fogalom, hogy így évezredek folyamán talán emberek egyre kevésbé bíztunk abban, hogy a Jóisten ránk, mint személyünkre figyel. És tulajdonképpen a fogyasztásnak az egyik oka, hogy mi magunk akarjuk ezt a biztonságot kiépíteni. És hogyha magunk akarjuk ezt a biztonságot kiépíteni, akkor az sok energiát, sok anyagot, sok pénzbe kerül. Hogy egy kicsit jobban Jóistenre bíznánk magunkat. Ugye a gondviselés az egy bonyolultabb dolog, nem azt jelenti, hogy mindenki anyagi jólétben él, hanem, de hogyha hinnénk Istenben, akkor és a gondviselésre bíznánk magunkat, akkor kevésbé lennénk, kevésbé aggódnánk attól, hogyha kevesebb anyagi bevételünk van, akkor mi nagyon rosszul fogunk járni.
Meg azt is gondoljuk, hogy minél többünk van, annál szabadabbak vagyunk. Tehát ugye az ember könnyen megszokja a jót, és beleszokik, és hogyha eltűnik, akkor úgymond depresszív lesz, hogy akkor megszűnik, nincsen neki, nem rendelkezik vele, ettől szegényebb lesz. De közben meg rájön arra egy idő után, hogy kevésbé függ ezektől az eszközöktől. Nem kell parkolást fizetni, nem kell parkolót keresni, nem kell idegeskedni a dugóba. Budapesten mondjuk elég jó a közlekedés szerintem, tehát egy a tömegközlekedés, és egy csomó mindent így szabadabb lesz tőle. Látszólag kevésbé szabad, vagy nincs neki, de mégis, ha egy idő után le tud mondani, attól szabadabb lesz, mert rájön arra, jó, hát kell bizonyos helyzetekbe egy kocsi, de nem minden helyzetbe. Tehát attól lehet, hogy szétnéz a villamosom, látja az embereket. Tehát pont ezen gondolkoztam most, egy tömött buszon jöttem, hogy azért egy-két megállót alig bírnak ki az emberek. Már meleg van, már káronkodnak, de azért régen kilométereket gyalogoltak, lovaskocsival jártak, nem tudom, bizony, most nem csak így kifejezetten a járművekről beszélek, de hogy nagyon kevésbé tudunk lemondani, és ez tényleg egy ilyen ördögi kör, hogy hozzászokunk, és aztán ha kihúzzák alólunk, akkor meg katasztrófa van, mert az ember lelkileg összeroppan, hogy neki ezt ki kell bírni, hogy mennyire rossz neki a sorsa, és én azt gondolom, hogy mindig egy picit arra kell készülni, örülni kell, ami van, és arra kell, lehet, hogy lesz rosszabb, lehet, hogy lesz jobb, de erre is fel kell készülni, hogy...
De hagyd mondjam, hogy én számomra a tömegközlekedés az a jobb, tehát hogyha nekem mindig autózni kéne, akkor frusztrálódnék, mert végtelenül utálok parkolni, a dugóban átsorogni, hogyha a villamosra fölmegyek, akkor nézegethetek, találkozhatom ismerősökkel, elmélkedhetem, mindenfélét csinálhatok, tehát sokkal jobban érzem magam, és tényleg a budapesti tömegközlekedés nagyon jó. A másik pedig az, hogy ugye pénzzel mérjük az előrehaladást, meg a mi egónkat. Én azt mondom, hogy az az igazán gazdag ember, akinek több a pénze, mint a vágya. Tehát, hogyha nincsenek olyan vágyai, amiket nem tud beteljesíteni a saját pénzével, akkor boldog ember.
Ez így van, mert ugye azt látjuk, hogy az emberek között versengés van. Ha neki van, akkor nekem is legyen. Ha jó oda megy, akkor én is oda megyek, vagy még különb legyen nekem. És aztán egy idő után elgondolkozunk, ezen rájövünk, hogy ez annyira hülyeség. Szóval, hogy nem biztos, hogy szükségem van arra, plusz nem tudom, milyen mobiltelefonra, vagy autóra, vagy hanem miért kell ez nekem? Igen, vannak helyzetek, amikor nagyon muszáj, amikor gyerekek vannak, meg több gyerek van, meg a gyerekeket szállítani kell, és tényleg ezek nem véletlenül lettek kitalálva, ezek az eszközök, azt gondolom. Tehát ezek jó találmány, az autó, a számítógép, minden. Csak amikor már az emberi erőt is meg, tehát nem használjuk a képességeinket, a tudásunkat, az agyunkat, és helyette gépek gondolkoznak, meg gépek cselekszenek, szerintem akkor vagyunk veszélyben.
Igen, néhány száz évvel ezelőtt a felvilágosodás és az ipari forradalom összekapcsolódott a világon. És tulajdonképpen most így leegyszerűsítve talán mondhatjuk azt, hogy néhányan rájöttek arra, hogy ha akkor tudják a saját pénzüket, a saját anyagi erejüket megsokszorozni, hogyha egyre kevésbé szabályozott a társadalom. Ugye a középkorban, meg hát még előtte a jóisten, vagy legalábbis valamiképpen a vallás az egész politikát átszőtte a társadalmat, és bizonyos korlátokat állított. És ezek a korlátok ugye akadályozták a tőkefelhalmozást, vagy pedig azt, hogy minél nagyobb pénzügyi nyerességet érjenek el azoknak az emberek, akiknek volt pénzük. Ezért tulajdonképpen ez volt szerintem a fő indoka annak, hogy a felvilágosodás is a jó Istent visszaküldte tulajdonképpen a magánéletbe, arra kényszerült, arra ösztönözte a politikát, a társadalmi vezetőket, hogy függetlenítsük tulajdonképpen a politikát és az erkölcsöt, a társadalmi gondolkodást és a vallást, és akkor, ha megnézzük utóbbi 200 évet, akkor egyre több dolog ment át a piac uralma alá. Olyan szolgáltatások, amik régen a családok láttak el, a helyi kisközösségek láttak el, például a szociális ellátásoknak, amit most ugye megszoktunk, jelentős része nem állami szolgáltatásként, vagy valami piaci szolgáltatásként működött, hanem a közösségek látták el. Szóval, hogyha volt egy fogyatékos ember, akkor segítettek a körben lévő családok, és segítették azt a családot. Vagy pedig ugye a több generációt, aki idősebb, azt maga a család
ez egy nagyon, nagyon fontos észrevétel, hogy az államra hárulnak ezek a feladatok, amit régen a család látott.
Hát Kínának a relatív előnyét a gazdaságban az okozta többek között, hogy az idős ellátás az teljes mértékben a családtagokra, a gyerekekre hárult. Nem volt társadalombiztosítás, nem tudom most, hogy van, de már kezdenek feszültségek kialakulni, mert ugye az erőteljesen intenzíven dolgozó, a tengerparton élő fiúk és lányok nem tudják ellátni már a szüleiket, úgyhogy azokból baj is lesz, de hát hogyha a családra bízzük ezt az egész dolgot, akkor lényegesen leegyszerűsödik minden.
Olyat is hallottam most egy ilyen idősebb ember, aki ezzel foglalkozik, a nevelés politikával, vagy nevelés ügyel, hogy régen, hogy egy nagy családban az unokát a nagypapa vagy az nevelte, ő adta át az értékeket, és a szülő volt az, aki a gazdaság, tehát az anyagi oldalát megtermelte, megkereste, úgy, hogy el tudja látni a gyerekét is, meg el tudja látni a szüleit is. És gyűjtötte az információkat, a tapasztalatokat, hogy majd az ő unokáját tudja tanítani, nevelni. És ugye ez ma nincsen, nem az, hogy nagyszülő nem nevel, a szülő se nevel, tehát ez mind ráhárul az iskolára. És lehet itt, nem tudom, milyen is oktatási rendszert lehet kitalálni, mert ilyen családi háttérrel így ez nagyon nehéz bármit is egy iskolának felmutatni.
Hát ez súlyos probléma, és ráadásul ugye mostanában úgy van, már évtizedek óta, hogy a szülő a rakoncátlan gyerekét beteszi az iskolába, valamilyen iskolába, és azt várja el a pénzért, esetleg mert van, hogy már komoly tandíjat fizet, hogy kijöjjön egy jól nevelt, jól fésült, lehetőleg szenzációs menedzser képességekkel rendelkező, vonzó, és szexuálisan mindenkit lehengerlő fiatalember. Azt kell neki, ezt rendeli meg az iskolától. Na most hát ezért ez nem megy.
Igen. Visszatérve egy picit ahhoz a témához, amivel ön foglalkozik, tehát melyek azok, tehát a fenntartható fejlődés programjának melyek a fő pontjai 2030-ig így a világban?
Igen, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ kb. 2,5 éve fogadott el egy olyan programot, amely megpróbálja meghatározni azokat a célokat, amelyet el kellene érnünk 2030-ra, amelyek lakhatóvá teszik a bolygónkat, kiemelnek a szegénységből mindenkit. 17 célban fogalmazták meg, és azt hiszem 169 alcél van, szóval nagyon sok célt határoztak meg, amik foglalkozik a tengerekkel, a energiával, a természet ügyeivel, de hát szociális egészségügyi kérdésekkel is, szóval nagyon sok mindennel. Hát az a nagy kérdése ennek, hogy egy ilyen bonyolult célrendszert hogyan tudunk végrehajtani. Hogyha csak úgy csináljuk, mint eddig, akkor nem fogjuk végrehajtani ezeket a célokat, és nem lesz lakható a bolygónk, és akik szegények voltak, azok szegények maradnak, vagy még szegényebbek lesznek. Ezért csökkenteni kellene például ezeken a globális igazságtalanságokon, amik most vannak, egész kereskedelmi rendszerünket át kéne gondolni. A szabad kereskedelem általában is mindenhol azokat segítette, akik már eleve előnyösebb helyzetbe vannak. Minden állam, amelyik föltápászkodott, vagy így a nemzetközi közegbe magasabb bevételt ért el, az úgy tudott fölzárkózni, hogy valahogy bezárta a protekcionista kereskedelmi politikát folytatott. Na, mindenképpen át kellene gondolnunk a nagy rendszer szabályokat, mert a jelenlegi rendszer szabályok átrétegzik tulajdonképpen a szegényektől a gazdagok felé a pénzösszegeket.
Tehát a gazdagok még gazdagabbak lesznek, a szegények meg még szegények.
Ez az egyik fő probléma szerintem, mert ennek igen súlyos következménye vannak. Tehát már közmondásos minden újságolvasó tudja, hogy a világ 8 leggazdagabb emberének akkora vagyona, mint a szegényebb felének, tehát mint 3,5 vagy 3,8 milliárd embernek. Na most ez nem amiatt baj, mert túl sokat esznek a gazdagok, mert egy bizonyos mennyiségnél nem tudnak többet enni, meg több házuk se lett, meg minden, hanem azért, mert ezt a hatalmas vagyont, ezt politikai befolyásolásra használják föl nem kevesen. Elsősorban arra, hogy átalakítsák, vagy úgy befolyásolják a fogyasztót, a minket, hogy minél többet fogyasszunk, mert akkor az ő gazdaságuk még jobban növekszik. És itt nagyon sokan szokták mondani, hogy jaj, hát hogy lehet az, hogy neki már elég pénze van, több nem kell. Csak nem értik, hogy nekik nem a pénz a számít, a verseny. A verseny a lényeg, meg a hatalom. Tehát ez már elszakad a pénztől olyan tekintetben, hogy akármennyi van, az nem lesz elég.
Hát mert ugye minél több van valamiből, az lesz az Isten. Tehát ugye a pénz az Isten, és a pénzt imádjuk, és minél több kell. Tehát a keresztény embernek a hite a mindene, és minél közelebb akarja magához, vagy tehát érezni Isten jelenlétét, akinek pénz az Isten, akkor minél több pénz szeretne. És nem azért, mert most meg tudja indokolni, hogy miért. Hogy
Istenük miért. A hasuk. Ezt Szent Pál írta, azt hiszem.
Hát, vagy még más is.
Igen.
Jó. Össze lehet ezt a sok célt hangolni, hogy most szociális téren is, ugye világviszonylatban, vagy gazdasági téren is legyen változás, meg természeti, ökológiai szinten is. Tehát összetudja itt ez a akik ezzel foglalkoznak az ENSZ, össze lehet ezt hangolni? Ez egy naív kérdés.
Ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy egyszerű módon nem. Szóval, hogyha ha ágazatokra bomlik a világunk, mondjuk egy ország, és aki oktat, csak oktatással foglalkozik, aki egészségügyben dolgozik, csak az egészségügyet nézi, és aki környezetvédő, csak környezetvédő, akkor nem lesznek összehangolva ezek a célok. Meg kell találni azokat a módszereket, amelyek egyszerre több hatásuk van. Tehát például csak egyet mondanék, ugye a globalizáció, szoktuk mondani, hogy kielezi a különbséget és a feszültségeket. A lokalizáció az, hogy egyre nagyobb, erősebb döntést adjunk a helyi közösségeknek, hogy arra biztassuk a helyi közösségeket, hogy használják azokat az erőforrásokat, amelyek körülöttük van, és próbálják megtermelni az élelmet, vagy az energiát saját maguknak, szóval egy ilyen önrendelkezést létrehozni. Ezek a folyamatok mind a társadalmi, és mind pedig a környezeti ügyeket segítenének rendbe rakni.
És ez elindult már itt Magyarországon, nálunk valamilyen szinten ilyen jellegű kezdeményezés?
Hát az a helyzet, hogy vannak ilyen irányú folyamatok és olyan irányú folyamatok is. Azért sajnos, hogyha visszanézünk az elmúlt 15-20 évre, a helyi közösségek önállósága csorbult. Szóval egyre több kis településen egyre nehezebb megélni, mert megszűnik a posta, megszűnik a szolgálat, iskolákat központosítják, és akkor a fiatalok elvándorolnak, mert hogy mondjuk a felsősöket már a városba kell vinni, és akkor egyre vonzóbb lesz az, hogy nem egy kis településen él, hanem egy nagyobban. Szóval mindenképpen van vannak ilyen irányú folyamatok, viszont megfigyelhetők mások is a elmúlt ilyen nemzeti fejlesztési tervünkben, amit a kormány 2012 körül határozott meg, ott abban vannak olyan célok, és vannak olyan eszközök, amelyek ezt a gazdasági önrendelkezést, vagy a gazdasági fejlődést, ilyen kis térségi gazdasági terjedést, fejlődést segítenék. De persze még mindig kedvezni akarunk a nagy multinacionális vállalatoknak, hogy telepedjenek le itthon. Szóval sok rétű tulajdonképpen minden két irányban vannak folyamatok Magyarországon is.
Na most az a probléma, hogy megfigyelhető világszinten, hogy az emberek a nagyvárosokba tódulnak, ott az infrastruktúra jobb, meg egyfőres vetítve valószínűleg olcsóbb is, és ezért, ha jól tudom, akkor ma már a világ népességének a fele ilyen nagyvárosokban lakik, és néhány évtized múlva meg még jobban növekszik ez az arány, hát ez nem kedvez a helyi közösségeknek. Illetőleg a fenntartató város koncepcióját kell jól kialakítani, hogy ott minél kevesebbet kelljen fogyasztani ahhoz, hogy elérjük a kívánt életszínvonalat.
Tehát volt egy ilyen az ön előadásából, olvastam, hogy nem lehet egyszerre felszámolni a környezeti károkat, megszüntetni a szegénységet és tovább növelni a gazdaságot.
Igen, szóval valamit valamiből vissza kell vennünk. Hát talán, hogyha választhatunk inkább, akkor a gazdagságot kellene csökkenteni, és a környezeti és a társadalmi ügyekre fordítani több figyelmet.
Tehát akkor mindenkit biztatunk itt laikusként, legalábbis én, hogy a saját környezetében nézzen körül, és amit tud, tegyen meg, akár tehát a saját családján belül, akár a környezetén belül, tehát, hogy legyenek, úgymond ez most lehet, hogy nem csak ezt ért, hogy ezt, erről beszélünk, de hogy legyenek tartalékok. Lehet ezt mondani? Minden téren. Tehát anyagilag, lelkileg, mert ez egy ilyen embertelen világnak látszik kirajzolódni, amiről most beszélünk. Tehát, hogy ezekre figyelni kell a lelki életünkre, az anyagi életünkre, a szellemi életünkre, tehát ez az ember ebből a három egységből áll össze. És ha csak a pénzt keresünk, csak a fogyasztást tartjuk szem előtt, akkor ez a másik kettő elsikkad. Vagy úgy szokták mondani, egy úgynevezett biorobottá válik az ember, kap egy programot, végrehajtja, hazamegy, elkölti a pénzt, kezdődik a nap előről. És ez élet nem erről, nem ez élet teremtve, hogy egy nagyvárosba összesűrűsödve egy csomó ember próbáljon vegetálni.
Olvastam egyszer egy tanulmányt, amelyik összehasonlította a 13. században Németországban élő emberek életét a 1970-es évek NSZK életében. A 13. században elég sok minden történt akkoriban Németországban. Nagyon sok éhínség volt időjárás jogok miatt, háborúk, és maga Pest is megjelent. Szóval, hogy így nagyon rossz lehetett akkor ott élni anyagilag, meg fizikailag. És mégis, amikor összehasonlították a 70-es évek NSZK lakosaival, valahogy a lelki tartás a dokumentumok alapján azoknak az embereknek egy erősebb volt, a nagyon sok baj ellenére, mint a 70-es évek. És egyrészt megfigyelhető, ugye, hogy a 70-es években akkor a Németországban egy ilyen anyagi boom volt, és nagyon sokan jólétben éltek, és azt gondolták, hogy ez a jólét örökké fog tartani, mármint idézőjelve. De elkezdték keresni, hogy mi a különbség a 13. század embere és a 1970-es évek német embere között, és arra jutottak, hogy ha már az egyik, mondjuk a Németországban 70-valahány év volt a várható életkor, ott meg átlagosan 30 évig éltek az emberek, ki hosszabban, ki rövidebben, de a középkorban szubjektíve az embereknek a várható élettartama az végtelen volt, mivel hogy 80%-a az embereknek azt gondolta, hogy örökké él, ezért ez egy állomás az életében a földi. Míg még Németországban az 1970-es években már a 80%-a azt gondolta, hogy ő 70-valahány évig fog élni maximum. És ebbe akarta belesűríteni tulajdonképpen az összes élvezetet, ebbe és az összes az életét. És depressziósak is lettek sokkal hamarabb, mint azok az emberek, akik a középkorban sokkal rosszabb fizikailag, sokkal rosszabb körülmények között.
És nem tud mit kezdeni a halállal. Egy neves művészünknek hallottam az interjúját, még halál előtt, szegényen már látszott, hogy közeleg, és azt mondja, hogy hát nem tud ebben mit kezdeni, hogy van, mint van. Tehát az ember boldogtalan lesz, viszont hogyha ebben a kontextusban vizsgáljuk, mint ahogy ugye a valódi kereszténység idején volt, akkor nem féltek az emberek annyira a haláltól, és sokkal jobban el tudták rendezni az életüket is.
Igen. Visszatérve az ENSZ szabályaira, mik ezek a hibás rendszer szabályok?
Hát talán így említettem már, ez a szabadkereskedelmi, a jelenlegi szabadkereskedelmi rendszer, de hogyha azon gondolkodunk, hogy a pénzrendszerünknek a kamatos kamat az alapja, akkor ez is egy nagyon nagy nyomást gyakorol arra, hogy egyre több energiát és anyagot használjunk fel. Ugye van egy vállalkozás, az a vállalkozás szeretne mondjuk beruházni, ezért hitelt vesz föl a banktól, és neki 5-6-7%-kal többet kell majd visszaadni a néhány év múlva. És ezért ő neki növekedésre kényszerül, szóval megpróbálja kizsigerelni a munkavállalókat, a természetet, hogy ezt meg tudja adni, ezt a tartozást. Tulajdonképpen a kamatos kamat rendszere az növekedésnek az ösztönzés. Ezért kell tulajdonképpen ugye az országalanyoknak ezt a 3-4-5%-os növekedést produkálniuk minden évben, mert hogy a kamatos kamat nyomja őket, az egész pénzrendszerünknek ez az egyik motorja, ami sajnos azzal jár, hogy így a társadalmi erőforrásaink és környezeti erőforrásaink leépülnek, mert a társadalom és a környezet az, aki kevésbé tud védekezni. A gazdaság mindig erősebb egy politikai döntéshozatalban.
Eljutunk a profitig, tehát ki fog derülni itt a tisztelt hallgatóság előtt, hogy én a kapitalizmus nem tartom a világ legjobb rendszerének, az a profitra épül. Viszont ha profit van, akkor minden baj, amit itt elsoroltunk, az föllép, és ennek következtében a gazdaság olyan, mint egy bicikli, van egy ilyen hasonlat, ha megáll, akkor eldől. Tehát mindenki arra kényszerül, hogy eszevezetten tapasson, és nem lehet kiszállni. Tehát még egy ország sem tud kiszállni, most Görögország esetében megnéztük, kényszer alatt sem volt képes megváltoztatni a rendszerét, úgyhogy ez szakadék felé rohanás, és ennek meg lesznek a következményei sajnos.
És igen, és kiszolgáltatottak vagyunk, ugye, mert hogy mondjuk Magyarországnak is kb. 74%-os az éves GDP-re vetített államadósága, és a hitelezőink felé el vagyunk kötelező, de nagyon sokat kell fizetnünk a évente a kamatokat erre. Mondjuk itt vannak jobb és rosszabb államadósságok. Ugye Magyarországon azért az elmúlt 10 évben történt változás, mert sokkal inkább befelé vagyunk, az állam befelé, szóval a saját állampolgárai felé adósodott el, és nem annyira kifelé külföldi hitelezők felé. Szóval itt is azért történt pozitív változás. Tehát, ha megnézzük ugye Olaszországot, amelyik 120-130%-nál áll, és egy nagyon nagy gazdaság, aki magával tudja rántani az egész Európai Uniót is, hogy ott probléma van. Ezek tényleg kiszolgáltatva teszik az államokat. Most nem akarok én nagyon napi politikába belemenni, tehát látszódott, hogy az olasz nép döntött valahogy, pártokat megjelölt, hogy ők erre szavaztak. Azok a pártok megpróbáltak egy kormányt állítani, és a miniszterelnök egy nem akarta először elfogadni, hanem egy liberális pénzügyi elit által támogatott vezetőt akart kinevezni. Szóval mi ez, hogy tulajdonképpen demokráciának a megcsúfolása?
A piacra szemben a demokrácia az megtorpan, ugyebár, mert a piac mindenható. Erről külön műsort lehetne csinálni.
Igen. Egy ilyen mondat is volt a előadásában, mert lassan be kell fejeznünk a műsorunkat, hit az emberi elme korlátlanságában. Tehát erről szólnak itt a folyamatok, amik zajlanak így az utóbbi évtizedekben, lehet ezt mondani.
Hát, hogy az utóbbi évezetekben...
Főként hangsúlyosan most...
Igen, nagyon érdekes, hogyha visszakondolunk akár a bibliai teremtés történetre és a bűnbeesés történetére, amikor is a Jóisten elzárta a tudás fáját az ember elől, és nem engedte oda az ember, mit jelent ez a jelkép. Tulajdonképpen azt, hogy az ember a jó és a rossz tudását, a tudást Isten nélkül akarta felhasználni. Ugye Szent Ágoston is beszél arról, hogy az ember az egész világot és saját magát Isten nélkül a saját tudásának a fényében akarta kormányozni. Ez a bűnbeesésnek a lényege. Nem a tudás rossz, ugye beszéltünk arról, hogy a technika az autó, nem ez a probléma, hanem az, hogy ezt erkölcs nélkül akarjuk használni, és erkölcs és az Istenbe vetett hit nélkül gondolkodunk, tudományt állítunk, politikai döntéseket hozunk, és ez a szakadék visz minket a materializáció felé, és az egyre nagyobb társadalmi és környezeti problémák felé.
És egy ilyen a boldog mondások közül lesz az utolsó mondatot, ez az előadásának az utolsó mondat, hogy boldogok a szelidek, mert ők övéké lesz a föld. Ezzel zárjuk a műsorunkat. Köszönjük meghívott vendégünknek, Farkas István Tamásnak és állandó vendégünknek, dr. Nárai Szabó Gábornak, hogy elfogadta a meghívást a műsorunkba. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük kedves hallgatóink figyelmét, és várjuk Önöket két hét múlva szerdán este 21 óra 5 perctől a Hit és Tudás műsor újabb adásával.
Hit és Tudás.